Dervarics Gábor van itt velem a stúdióban.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szebényi Szabolcs is itt van velünk a stúdióban.
Szervusztok, üdv a kedves hallgatóknak!
Technikai segítséget Koncsik Domonkos biztosítja számunkra, és ez most a férfi sátor friss, mert itt vannak a fiatalok, és akkor mindig ilyen friss témák vannak. És a mai adás, amit úgy előre is próbáltam már két héttel ezelőtt jelezni, az egy ilyen négyes, hát négy pontot tudtam most így megfogalmazni, aminek kapcsán érdekelne a véleményetek, vagy hogy ti hogy gondolkoztok erről. Az egyik az, hogy nagyjából most fogjuk elérni az emberi túlfogyasztás világnapját, tehát ez egy mozgó ünnep, sajnos egyre előre vele mozog, majd mindjárt mondok erről egy pár szót, illetve, hogy volt a nomádtábor, amit ugye egy hónappal ezelőtt is már emlegettünk, hogy akkor az lesz, az azóta megvolt, ez a második, aztán van a Mária Rádiónak ebben a hónapban még ugye a példaképekről voltak, vagy hát ez a fő vonulata az elmélkedéseknek, ugye a Zöldi Palival, ami két héttel ezelőtt ugye a hétköznapi hősök kapcsán beszélgettünk, de most akkor, mivel ez a nomádtábor, és ott tudom, hogy gyerekekkel voltatok, a példamutatás, illetve a tökéletesség, ez a két dolog, amit így a harmadik sarkának gondolnék, és a negyedik az meg, hogy hát a szokásos az az evangélium. Hogy mégiscsak ugye, jussunk oda valahova, de mondjuk ez egy ilyen négyes raster, és hogy akkor ezen belül kellene majd gondolkozni, vagy érdekelne, hogy ebből ti mit, hogy tudjátok ti ezt összekötni, ezt a négy dolgot? Na ez egy jó kérdés, és akkor én, hogy azt megsegítsem a gondolkozási időt, amíg én erről az emberi túlfogyasztásról mondok néhány szót, addig azon gondoltam, hogy gondolkozzatok, vagy hogy ez lenne az első kérdésem, hogy egyáltalán mi ez a nomádtábor így röviden, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek, meg hogy miért csináljátok egyáltalán, miért csináljuk ezt a nomádtábort, jó? És akkor én addig az emberi túlfogyasztás napjáról, ami 1970-ig nem létezett, tehát hogy ez a legjobb benne, hogy amikor én még születtem, akkor erről még nem elmélkedtek az emberek, 1971 óta, hogy úgy mondjam, van jelentősége, mert hogy abban az évben már meghaladta az emberi fogyasztás a Földnek az egy évre, hogy mondjam ezt a... Amit a Föld biztosítani tud nekünk, hát azt sikerült egy évnél rövidebb idő alatt fölérni, és azóta ez az időpont romlik, és ezt egy ilyen nagyon, hát egy ilyen, végülis egy ilyen körülbelül nappal, azért ez egy jelképes valami, jelzik, hogy mikorra fogynak el az erőforrások, ami egy évre rendelkezésre állnak, az ebbe az évbe július 28-a, tavaly július 29-e volt. De most az idén már megint egy nappal előrébb csúszott ez a történet. Ami igazán érdekes ebbe az az, hogy valójában ez a teljes világra vetített átlag ennél a fejlettebb országok, ahova mi is tartozunk, ezt jóval előbb elérik. Például Katarban, ahol most a VB lesz majd valamikor, ugye itt férfiként ezt mi tudjuk, ott ez már február 21-én elfogyott, tehát ők elég gyorsan felélték ezt az ő rájuk eső részt. Magyarországon meg május 20-valahanyadikára esett ez, de egyébként Európa az itt március és május tájékán ezt el szokta fogyasztani, tehát hogy mi nem szerepelünk azért olyan nagyon jól ebbe a dologba. Onnantól kezdve ugye a gyerekeinknek a tartalékát esszük föl, ha így most egészen konkrétan fogalmazhatok, vagy hát a jövőnket. És akkor, na innen jön a nomádtábor, vagy próbáljunk meg akkor innen elrugaszkodni, és akkor így át is adom nektek a szót, hogy akkor nomádtábor egyáltalán.
Hát, négy napos szokott lenni a nomádtábor, ez idén is így volt, talán július első hetében voltunk, és azt kell, hogy mondjam, nekem életem eddigi legjobb nomád élménye volt. Tehát, hogy most már 8-9-10 alkalommal voltam nomádtáborban, de ez mindegyiken túltett. Úgy érzem, hogy a mi közösségünk, a Mocsári Teknős Sátor most eljutott egy olyan pontra, hogy nagyon jól sikerült megtalálni azokat, hogy ott is legyünk a táborban, résztvevők is legyünk, szervezők is legyünk, és azt, én a magam részéről úgy éreztem, úgy éltem meg, hogy a helyemen vagyok. Itt segítenem kell a bevásárlással, egy-két feladatot kitalálni, de ugyanakkor szabadon és szabad lélekkel részt vehetek a feladatokon. Úgyhogy számomra ez óriási élmény volt. Hát, hogy ide kössek egy kicsit a... Óriási élmény ez a túlfogyasztásról, akkor ez jut eszembe, hogy el tudunk lenni. El tudunk lenni minden nélkül. Nincs bekötött víz, áram, térerő sem volt. Tehát ez többen is kiemeltük, hogy mennyire jó, hogy ez egyszerű tény, hogy nincsen térerő például, mert 150 métert arrébb kell menni, hogy egy SMS-t el lehessen küldeni, vagy egy telefont el lehessen intézni. Ez azt a helyzetet biztosítja, amire a hétköznapjainkban nincsen lehetőség. Nem tudok megszabadulni, időzőjelben mondom, a hírek folyamától, mi van a családdal éppen, de itt volt lehetőség erre, és ezt többen is kiemelték, hogy vannak, akik informatikusok, meg tényleg egész nap a számítógép előtt ültek, és ez olyan felüdítő helyzet volt, hogy nem fértek hozzá ezekhez a kütyükhöz. Úgyhogy már önmagában ez is. Azt gondolom, hogy a férfi sátor műsorában vagyunk, nem árulok el nagy titkot, férfi társaságban lenni, 4 napot együtt tölteni a gyerekeinkkel, a fiainkkal, óriási élmény, mindig. De itt meg koncentráltan, hogy 4 napot így együtt mentünk, együtt evesztünk, a tábortűz körül odaültünk, volt témánk, ez az apa és fia, most ezt a témát találtuk ki, az idei motto az volt, hogy apa és fia, mert azt akartuk, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy milyen jó, hogy valaki viszi tovább a nevünket. Hogy a gyerekeinknek példát mutathatunk, beavathatjuk őket valami olyanba, amit mi tudunk. És az nagyon érdekes volt látni, nem is tudom, 8-10 kisgyerek volt, vagy talán 5-6-7, nem tudom mennyien voltak, de hogy ők mennyire gyorsan megtalálták egymással is a hangot. Tehát azt vettem észre, hogy apukák ugye első nap még ott, hogy mondjam, a kisgyerekek mellett, gyere ide, gyere oda, és utána a harmadik nap a gyerekek teljesen külön szekcióban, és az apukák is külön szekcióban tudtak beszélgetni, mert egyszerűen a gyerekek megtalálják egymás társaságát, és nekünk pedig mindig van miről beszélgetni. Tehát én nagyon jól éltem meg az idei tábort. Most így első körben ennyit mondok.
Szabolcs?
Hát én nem tudom, nálam idősebb emberek is szeretik a kütyüket, na én nem. Úgyhogy én nekem ez ilyenkor egy kifejezett felüdülés, hogy nem kell nézni, nem kell hallgatni, nem kell figyelni, hogy jött-e valami, mi jött, nem jött, fú, de szeretem. Semmi elektronika, semmi digitális dolog, csak az itt és most, csak a kézzel fogható, tapasztalható dolgok. Én meg azt az élményt emelném ki egyébként egy kicsit, hogy mondjam, nekem ez egy kicsit full extrás tábor volt most az eddigiekhez képest, mert nagyon sok helyszínen voltunk viszont, várakat látogattunk meg, igen, kolostorromhoz mentünk, úsztunk, evesztünk, mindenféle, de talán nekem az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor nagyon rövid időre, de egy már nem használt bánya járatba mentünk be, egy barlangba, ami egy mesterséges barlang, mert bányáztak ott annak idején, több száz évvel ezelőtt, és oda mentünk be egy idegen vezetővel, és megtapasztaltuk ott azt a csendet, sötétséget, milyen az, amikor tényleg csak egy kis láng pislákol, mert előtte mentünk mi is a sok fejlámpával, villogtak a LED fények, stb., de utána most olcsunk le mindent, és tapasztaljuk meg a sötétet. És amikor már jól hozzászokott a szemünk a sötéthez, na akkor egy kis öngyújtó, vagy egy kis láng, és úgy, hát mint amikor az ember egy hétig megállja, és nem eszik sót, és utána megkóstolja, mondjuk, hogy milyen...
Mondjuk,
és megkóstolja, hogy milyen az íze a többi ételnek só nélkül. Szóval egy kicsit, igen, tehát amikor túlárasztanak az ingerek, akkor már nem hat meg semmi. És hogyha egy kicsit visszalépünk, és egy kicsit kezdjük kóstolgatni az alapvető ingereket, de akár magát a természetet is, hogy ott vannak madarak, csiripelnek, azt, hogy hova tesszük a sátrat, ott alatta zajlik az élet, ott vannak a fű szálak, bogarak mászkálnak, hullanak a fákról, a termések, a levelek, stb. Szóval egy teljesen más ritmus, egy teljesen más létforma ez, és ilyen, tehát valahogy ez a visszatérés a természeti gyökerekhez, ahonnan jövünk, ez egy kicsit talán rímel erre a túlfogyasztásra is, hogy hát igen, nem mondom, utána jó volt hazamenni, és lezuhanyozni, és satöbbi, satöbbi, de amíg ott voltunk, azt is kibírtuk. Tehát ilyen szempontból nekem ez mindig egy jó lehetőség arra tényleg szembesülni, meg emlékezni arra, hogy mi a természet, ahonnan jövünk, és hogy inkább ez a mesterséges civilizáció most vagyunk. Ahogy a Miklós mondta nálunk a mocsári teknős sátorba példaként, hogy amikor ő tesi tanár, testnevelés tanár, és amikor ő mesélte nekünk, hogy szemléltette a gyerekeknek, hogy milyen a mesterséges foci pálya, a műfüves pálya, vagy a műanyag pálya, meg milyen a természetes futball pálya a természetben, ahol zöld, ahol lép az ember a gyepen, és érzi a természetes füvet, hogy egész más az atmoszférája. Úgyhogy nekem talán mindig igen ez egy újra. Én egyébként is nagyon szeretek a természetben lenni. Nem tudom, hogy ez miért jön. Lehet, hogy egyszerűen csak gyerekkori szocializáció. Ezért is tartozunk nagy felelősséggel a gyerekeink felé, hogy mit tanítunk meg nekik gyerekkorukba, mihez milyen élményük kapcsolódik. Én például engem annak idején vitt a család ilyen 4-5 éves koromban nagyon sokat kirándulni. Nem is kellett messzire menni. Budai hegyek. Bárki számára elérhető, aki Budapesten lakik, de akik meg vidéken laknak, azoknak meg annál jobb, azoknak meg még közelebb van a természet sokaknak. El lehet menni, gyalogolni, nem kerül semmibe hétvégén, amikor ráér az ember, és ott a természet. És hogyha ez gyerekkorba beivódik, és pozitív élmények kapcsolódnak hozzá, jó emlékek, akkor az ember oda vissza fog vágyni. Míg akinek máshoz kapcsolódnak pozitív élmények, annak ez nem olyan nagy kaland. Én is sok embertől hallom, például most a hétvégén én meg Balaton átúszáson voltam, és hogy nagyon sok embertől hallottam, hogy hát az unalmas. Unalmas a hosszan sétálás, a hosszan futás, a hosszan úszás, abban mi a jó, abban nincs szellemi kihívás, stb. Én nekem meg a legjobb relaxációs élmények, az aktív relaxáció, amikor futok, kirándulok, úszom, de még autóvezetés közben is, amikor 10 óra hosszát vezettem régen, hát az alatt lehet a legjobban kikapcsolni, kiereszteni. Szóval én nagyon szeretek kirándulni, és nagyon szeretek a természetben lenni, és a nomád tábor is erre egy remek lehetőség volt így kiszakadni.
Na köszönöm. Bennem felvetődött a kérdés, ha már így megnevezted, hogy apa-fia, ez volt a téma. Akkor ennek van valami jelentősége, gondolom, de elsősorban az talán érdekes, hogy azok a bizonyos fiak, a gyerekek, azok az milyen, most az a korosztály, az mekkora volt, tehát tólik, hogy így a legkisebb, legnagyobb?
Olyan 5 évestől 14-ig körülbelül ezek voltak a fiúk.
Aha. Hát az elég, az egy jó széthúzott mezőny.
Igen, olyan 3 volt a 10 fölött, és akkor a 3-4-5 a 10, tehát a 5 és 10 év között.
Mert már csak arra gondolok, hogy másképp más dolgok maradnak meg egy 5 évesnek, meg egy 10 akárhány évesnek is.
De ez biztos már a
10 év. Ez nem egy könnyű helyzet.
A 10 év fölöttéket már hozzánk soroltuk, tehát ott már velünk csinálták. Aha. De hát ugye ők is már rutinos nomádosok, és ennek meg is van az eredmény. Tehát amikor a bajnokunkkal veszi föl a versenyt a 14 éves
ifjú. És akkor miért pont ez a téma?
Hát igen.
Mert akkor valami ezt, gondolom, szülte ezt, hogy ez legyen.
Igen, itt a Miklós barátunkat kell megemlíteni, aki már többször volt itt a rádióban is vendégként, meg hát Szabi, te is most az előre említetted. Ő neki volt ez az ötlete, és érdekes, hogy úgy volt az ötlete, hogy neki nincs gyermeke. Tehát úgy lett neki az fontos, hogy és hogy mondjam, csináltunk ebből a témából tulajdonképpen most egy ilyen tréningszerűséget is. Akik régen hallgatnak minket, azok biztosan tudják, hogy van ez a 4 alaptréningük, a virtus, az apasebek, anyajegyek és a maszkok tréningünk. Tehát az a 4 tréning, amikor elmegyünk egy hétvégére, és bizonyos férfi dolgokra rákoncentrálunk. Mindannyian fontos, hogy rendezzük az édesanyánkkal való kapcsolatot, az édesapánkkal való kapcsolatot, ha még él, ha már nem él, akkor is valahogy viszonyulnunk kell a történetünkhöz. A maszkok, az ugye mindannyian maszkokat viselünk bizonyos helyzetekben, tehát ezt is meg kell vizsgálni. A virtus pedig a férfi erőnek a kivetülése, hogy ez fontos, hogy az látszódjon, azzal tudjunk élni, tudjuk használni, és ezt is trenírozni kell. És ez az apa-fiú tréning, ez onnan jött tulajdonképpen, hogy azt vettük észre, hogy jó együtt lenni a fiainkkal, és erre nagyon ritkán van igazából alkalom. Persze minden hazaér a gyerek, én mondjuk kislányos apuka vagyok, tehát hogy én is egy másik csoport van, mert ugye hát itt is különböző történetek voltak. Van, akinek nincs gyermeke, van, akinek 4 fiú gyereke volt, de pont nem volt ott a táborban. Van, akinek ott volt 2 fiú gyereke is, tehát hogy azért itt, de van annyi rutinunk, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket, hogy mindenki úgy érezze, hogy kap ettől valamit. Mert akinek nincs ott a gyereke, 4 gyerekes apaként, annak azt tudjuk mondani, hogy örülünk, hogy itt vagy. Ezt a teret, hát te tudsz a legtöbbet erről. Te vagy az egyetlen, akinek 4 gyermeke van. Ugyan most nincsenek itt, de ha te köztünk vagy, az egy hihetetlen értékes dolog. És egyébként a fiúkat meg szokta hozni nomád táborba, csak most így alakult. Na szóval azt akarom mondani az egészből, hogy erre jöttünk rá, hogy ez nagyon fontos, hogy föl tudjuk emelni a fiainkat. Föl kell emelni. Egy ilyen ősi rítust hoztunk elő tulajdonképpen, és az egyik fontos jelenet ez is volt, hogy az apa fölemeli a fiát. Hogy de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy viszed tovább a nevemet, de jó, hogy átadhatom a tudásomat. De jó, hogy az őseim folytatódnak. Tehát tábor tűz körül, amikor ültünk, az egyik téma az pont az volt, hogy meséljetek apák valami történetet a családból. És nagyon jó, és ott voltak a gyerekek is. Nagyon jó történetek jöttek elő. És van, aki, nem tudom, egy 2 nap múlva mondta, és azt a mindenit, hogy ezt a történetet, de máshogy láttam úgy, hogy megéltem, és úgy, hogy most el kellett mesélnem. Mert valami olyan, és valószínűleg a gyerekek is lehet, hogy először hallották, mi a fontos az édesapámnak. Mi a mi család, ugye, Vili, erről szoktunk beszélni, hogy meséljük el a történeteket. Itt egy nagyon jó alkalom volt, hogy mindenki elmeséljen egy-egy történetet. Mi az, ami fontos neki? Hát 20-30-40 éves emlékeket hoztak elő. De miért pont azt hozza elő? De mi volt abban a nagypapa karaktere, hogy annyira jó volt, hogy nem is tudom, valaki a Balatonon töltötte az egész nyarat, és akkor az édesapja vendéglátós volt, és ő nem is vette észre, hogy csodálatos nyarai voltak. Hogy azt mondja, hogy hát most jön rá, hogy hát azt a mindenit, micsoda nyarai voltak, és mennyire hálás mondjuk ezért az édesapjának, hogy de eddig, hát hogy csak ott azt úgy megélte az adott helyzetben, de így meg rá tudott nézni arra, hogy azt a mindenit. És ez egy olyan lelkületet okoz, hogy fú, de jó lenne. Én is, ha valahogy majd a fiam egyszer rájön, hogy de jó, hogy apámmal a nomádban voltam. Tehát ugye ezek is előjöttek, ezek a gondolatok, hogy sokunkat nem vittek el. Nem volt 2-esben programom az édesapámmal. Vagy ezért, vagy azért, vagy amazért, talán mindegy is. De az a lényeg, hogy nem volt. És ezeknek a fiúknak, akik most itt az apával voltak, vagy nekünk is egy olyan üzenet, hogy igenis el lehet vinni. És kell vele keresnem a kapcsolatot, kell azon tűnődnöm, hogy mit adok neki át, és itt az evangélium is bejöhet. Hát a legjobban én tudom elmondani, miért megyek templomba. Hát azt valahol el kell mondanom. És ha azt elmondom, hát annál nagyobb, tanúságtétel talán nem is kell, mint ha én elmondom, hogy miért megyek el a templomba.
Na minden esetre izgalmas lesz majd a 10 év múlva.
Igen.
Tehát amikor majd azért még hallod, mert az lesz az igazi, vizsgálja ennek az egész programnak, amikor majd már te hallgatod meg a gyerekeidnek a meséjét, vagy azoknak a fiatal gyerekeknek, akikkel együtt ott voltál, valamilyen közegbe, vagy visszajön. Tehát egy másik apukától, mert neked éppen mondod, nincs fiad még, hát akkor másik apukának meg van, ő majd visszahallja, és akkor lesz ez érdekes, és ugye erről már beszéltünk a Miklós kapcsán, hogy jutott eszembe, és erről beszéltünk már, hogy azért ez persze nem csak az apa, mert az apa kép azért az sok mindenből áll össze, tehát hogy ott jó, hogy vannak olyan emberek, akiknek nincs
gyermekük,
vagy olyan gyerekük, vagy, mert akkor ugye ők képviselhetik azt a különálló férfi kört, aki nem az apa. Tehát akkor ezzel az is megjelenik. Tehát ebbe az értelembe akkor azok a férfiak, ugye, akik egy ilyen közegben meg tudnak jelenni, akkor nem apaként vannak, legalábbis annak a gyereknek, akinek az apukája ott van, annak a gyereknek a fejében nem apukaként van jelen. Minden olyan férfi egyébként, akinek gyereke van, az az apuka funkció. Tehát úgymond azt akarom kinyögni ezzel, hogy én úgy gondolom, hogy a gyerekek azokat apukaként is kezelik. De az idegen, gyerek nélküli férfiak, azok egy ilyen pótapuka funkciót is tudnak. A többiek már ki vannak sajátítva. Nyilván az is nagyon fontos, hogy ők a saját gyerekeikkel hogy bánnak, mert azt is látják a többi gyerekek. Tehát erről lesz majd idővel aztán visszajelzés, amikor eltelik x év. És ebbe az értelemben a Miklós azért elég jó képviselője ennek a, mondtad, hogy hát olyan találta ki, de hát hiszen ő egy olyan szemét képviselt, vagy egy olyan funkciót képvisel azzal, hogy ő testnevelés tanár, ugye itt Szabolcs elmondtad, aki egyébként is egy olyan közegbe testnevelés tanár, legalábbis amennyire én tudom, elég nehéz sorsú gyerekekkel kell napi szinten
dolgozni, igen.
Kidolgozni, ez egy jó szó, köszönöm, és képviselni azokat az értékeket, amik majd ezzel a képviselettel épülnek be. Tehát nem feltétlen az, hogy írd le százszor, fiam, hogy többet nem csinálok ilyet, hanem hogy bemutatok valamit. Magyarul ő annyi egy gyereknek, ahányal ott találkozik, tud egy apa képrészlet lenni, tehát ő nagyon is tud ezekről a dolgokról, úgymond, itt egy ilyen nomádtábor keretén belül is értekezni. Hát aztán Szabolcs, gondolom, attól függetlenül, hogy neked még nincs gyereked, mert még olyan fiatal vagy, hogy még ez várat magára, attól függetlenül az is kell. Hát mert te meg közelebb vagy bizonyos értelemben ehhez az egészen fiatal korosztályhoz. Én emlékszem, hogy annó, amikor az én nagy lakli fiam még jött az ős nomád táborokba, akkor ő is így, ő hozzá úgy csapottak a gyerekek, tehát hogy ő egy olyan, ő ezt nagyon szerette, és azóta is az van, hogyha valamerre megyünk, és gyerekek vannak, akkor Zsolti tudja. Mm. Hát, és ő is szereti őket, úgyhogy ez ennyibe is fontos.
Nekem, ami központi volt ebben a gondolatban, tehát amire föl lett fűzve ez a tábor, és ez csak így közvetetten vagy implicite jelent meg, de szerintem egy nagyon fontos pszichológiai jelenség és nagyon fontos igényt tölt be ma, ez az atyai áldás. Hogy én nagyon sok fiatalnál látom azt, hogy ezt valamilyen módon nem kapja meg, és emiatt nem tud kiteljesedni se. Mert ugye arra épül a társadalmunk, hogy, vagy hát, hogy mondjam, ezekre az alapokra építünk ma, hogy ugye a fiatalnak az a feladata, hogy lázadjon. Nem tudom, 12-13 éves korától kialakítsa a saját identitását, és menjen a maga útján. De ha valahol ebbe a folyamatba nem történik meg az a pont, amikor az édesapa ki tud állni, és egy teljesen egyértelmű és őszinte aktussal nem tudja azt mondani, hogy ő az áldását adja a fiának az életére és a döntéseire, akkor is, hogyha az nem egyezik pont azzal az úttal, mint amit az édesapa elképzelt, vagy amit ő maga járt volna, vagy stb. Hogyha ez a fonál elszakad, nincsen meg, akkor a probléma keletkezik. Most ha már mondtad az evangéliumot, hát mindenki, aki olvasta a Bibliát, megvan az a jelenet, amikor Jézusnak a keresztelőjekor, tehát amikor megmerítkezik, akkor az a hang szól az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Na hát ez az atyai áldás. És hogyha ez nincs meg, és elmarad valakinek az életéből, akkor nincsen meg ez a kapcsolat. Akár az égiek felé való kapcsolatra is kihathat ez, mint minta, mint archetípus. És ha ez viszont megvan, akkor tud áramolni az, amit mondtál Gábor, hogy ez a mögöttem lévő generációknak az áramlása, vagy hogyan fogalmazzak. Tehát, hogy ez eszméletlen energiákat és erőket tud felszabadítani, hogyha ez megvan. Ha meg nincs, akkor egy gát, egy blokkolás, akkor csak azt érzi az ember, hogy valamiért falakba ütközik, nem tud előre haladni. Jó, most lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen misztikusan mondtam, nem tudom, de szerintem van ennek spirituális ereje, ennek az atyai
áldásnak. Van egy csomó témánk, amivel egy következő adást meg lehetne tölteni, ha már nem lenne előre, mert ugye nekem ehhez csak annyit tennék hozzá, aztán ugorjunk tovább, mert a műsoridő aztán ketyeg-petyeg itt, és nem fogunk a végére jutni, hogy lehet, hogy ezzel van feladatunk, ezt jól fogalmazod, meg azzal is, hogy ezt hogy próbáljuk ma megjeleníteni. Tehát, hogy ott érzem én a nehézséget, nem magában az áldásban érzem a nehézséget, hanem abban, hogy ez ne legyen egy ilyen teátrális valami.
Igen.
Tehát, hogy
ott egy vódi kapcsolat.
Ma ezt valahogy újra kell, valahogy újra kellene fogalmazni, hogy aktuális tudjon maradni a régi tartalom. Mert az a tartalom az jó. Tehát, hogy annak van szerepe. Csak úgy kell ezt ma megoldani, ahogy ma meg lehet oldani. Tehát, hogy ma már nem az a, nem működik. Tehát úgy nem tudjuk megoldani, meg kell találni, hogy fogjuk tudni. Jelen pillanatban az a legnagyobb gond talán, hogy ez még nincs igazán meg. Így aztán ki így csinálja, ki úgy csinálja, ezen kell töprengeni, hogy aztán ez jó így, vagy nem jó, nem minősíteni akarom, és nem is az én dolgom. De akkor ugorjunk vissza oda, hogy a példamutatás, illetve, mert hogy akkor itt láttak. Együtt mozogtatok 4 nap, az elég intenzív tényleg, akkor a gyerekekkel, szóval ez egy igazi minőségi idő, igazán, igazán aktívan, nagyon sokat láttátok egymást, és akkor ebbe az, hogy figyelve vagyok a gyerekek által, mondjuk, akkor ez mennyire gátja a dolgoknak, vagy ez egyáltalán fölvetődöttem, mert az, hogy példamutatás, már önmagában ez is egy ilyen érdekes szó a számomra, tehát, hogy van ez a példamutatás, illetve az, hogy hát, hogyha tökéletes magyarul, hogy ezt jól tudom-e csinálni. Előjöttek-e például ilyen dolgok, hogy nem mindig sikerülnek úgy, ahogy szeretném, illetve hát nem biztos, hogy ezt akartam mutatni.
Nagyon érdekes vonalakra megyünk, igen. A példamutatásról most az jutott eszembe, és itt azt akkor vissza is kötök egy kicsit, hogy érdekes, hogy mondod, hogy 10 év múlva vajon mi lesz bennünk. Hát érdekes, hogy gondold el, hogy ti már több mint 10 éve kezdtétek el. És van, hogy... Ajjaj, ugye? Tehát ne, most nem tudom, én körülbelül 8-9-10 éve vagyok a nomád táborok résztvevője, és ez, hát hogyha azt kérdezed az elején, hogy miért csináljuk, akkor egyrészt hagyomány is. Most már ez az is nekünk. Nekünk fontos az, amit elkezdtetek, és valószínűleg ti is kerestetek valamit. És mindig lehet, hogy mindig mást kerestetek. És most mi
egészen
is...
Egészen bizonyos.
Egészen
azért
bizonyos.
Értek el, hogy ti mit hoztok, igen, ki belőle, mert hogyha ez az most arról szólna, akkor persze elmondanám, de nem arról
így
szól.
Úgy, hogy... Igen, tehát azért mondom, hogy mi is kerestük, és ezért jött ez a téma most valahogy, most ez dobta a felszínre a történés, tehát hogy...
De ez nem stresszes helyzet, hogy példamutatás magyarul, hogy ez hogy, meg tud ez jelenni, vagy hogy történik ez ott?
Itt a tökéletlenségre még, és ez ide vág, hogy azt, az elején például nehezen indultunk meg közösen. Amit mondtam, hogy a végére annyira jól kicsiszolódott, hogy mindenkinek megvolt a hely, az elején döccent. Mert nem tud, hát még olyan történetünk is volt, hogy még nem is értük el a szállásadót. Tehát képzeljük el, hogy megyünk 200 kilométer. Igazi nomád.
Ez így jó.
Ez igazi nomád, igen. Tehát, hogy ezt is akartuk különben egy kicsit szimulálni, hogy milyen, hogyha együtt vonul a csapat. Tehát ugye, mert erre is bármire késznek kell lennie, milyen, hogyha együtt kell mennünk valamennyire. Tehát nem teljesen szorosan, mert azért az nem annyira életszerű, de hogy mégis úgy körülbelül egykor, ugyanakkor érjünk oda, elinduljunk egyszerre, mert szedni kell a sátorfát, és egy másik helyen találkozunk. Tehát, hogy ez is témája volt a tábornak, de voltak olyan pillanatok, amikor hát ott egymás előtt veszekedtünk, de azért úgy összeszólalkoztunk, most figyelj már, nagyon nehogy már nem tudjuk, hogy a szálláson várnak-e minket, le vagyunk-e foglalva, van-e sátorhely. Tehát, hogy voltak ilyen. És akkor az egyik konvoj előre ment, hogy ezt letisztázza, és akkor kiderült, hogy minden rendben van, csak a tulajdonos száma megváltozott, mindegy is. Tehát, hogy azért, hogy és akkor így néztünk egymást, hogy hát ez így hogy fog sikerülni? Hát, ha még a szállás se tudjuk, de ezeket annyira könnyen, mert hát, és megint egymás ismerete, meg a jó Istenbe vetett hitünk, hát tudjuk, hogy megoldjuk. Ez a legfontosabb üzenet. Hát nem megoldjuk. Most, ha kettővel arrébb kell menni sátorhelyet találni, vagy hát tulajdonképpen egy napra bárhol ott éjszakázhatunk, és ha a Bodrognak a másik partján kötünk ki, semmi gond. Tehát, hogy és ez az a nomád lelkület, azt hiszem, amit mi megtanultunk, és igyekszünk továbbvinni, hogy megoldjuk. Megoldjuk, mert ha azon, ahol lefoglaltuk, nem vár, semmi gond. és ha éppen úgy adódik, akkor bármikor van egy B-tervünk és egy C-tervünk. Ezért jó egy csapat, ezért jó egy közösség. Mert ott öten összegyűlünk, és jön egy olyan ötlet, hogy megoldottuk, semmi gond. És a másik fele észre sem fogja venni a tábornak, hogy ez most egy kicsit döccent, csak mi tudjuk, mert mi ott a szervező vonalban vagyunk, hogy hát ez nem a tökéletes, tehát ezt azért nem így gondoltuk el úgy előre, de nem baj, mert ki tudjuk igazítani. Jó szándékkal, azzal a hitte, hogy bárhol jó helyen vagyunk ezen a földön, ha ez megvan, akkor tulajdonképpen nem lesz nehéz semmi.
Én azt látom talán, hogy két dolog jutott eszembe, hogy mivel mutathattunk talán példát, de én biztos, hogy nem azért voltam ott, hogy most tudatosan arra koncentráljak, hogy én nekem példát kell mutatnom, én egyáltalán nem foglalkoztam ezzel. De nekem két dolog, ami így följött, ahol szerintem nagyon jó példát mutattunk, vagy hát remélem, de úgy büszke voltam rá. Az egyik, amit kiemeltél, Gábor, ez a versengés, virtus része, hogy tényleg volt olyan, ahol az ifjabb lett a bajnok, és nem mi közülünk, de hogy tényleg úgy tudtunk virtuskodni és egymással versenyezni, hogy teljesen jó hangulatban, tehát nem volt semmi dühöngés, idegeskedés, gyerekek között se volt semmi olyan, hogy csalódott lett volna, vagy frusztrált, vagy semmi, hanem tényleg egy jó hangulatba, de mégse ült le az egész, hanem ment egy folyamatos pörgés, hogy na, ki az, aki még nekivág, hát, ha gyorsabban megcsinálja, hajrá. Ez nagyon jó volt. Másrészt meg a vitakultúra, ami most egyébként nem is volt olyan nagyon pesgő vitánk, amiben úgy bele bontakoztunk volna, mint mondjuk tavaly, de nekem az is egyébként szenzációs, amikor látják a fiaink, vagy szóval gyermekek, hogy mi hogyan tudunk úgy akár heves érzelmekkel is beszélgetni egy vita keretében, valami nagyon fontos, minket velejeileg érintő társadalmi témában, nem gondolok most konkrétra, lehet ez bármi, úgy, hogy tényleg az elevenünket megszólítja, hevesen benne vagyunk, de mégse oda jutunk el a végén, hogy elküldjük a másikat mindenféle éghajlatra, hanem jutunk valahonnan valahova. És szerintem ez zseniális, ha ezt át tudjuk adni a gyerekeinknek, hogy hogyan tudunk hevesen, de konstruktívan vitatkozni, szerintem nagyon-nagyon fontos. Nekem ez a kettő volt talán, ami
én attól
tudok
tartom,
emelni.
Hogy ők levették, aztán majd kiderül, hogy,
kiderül hogy ez pozitív
azt ők most
nem.
Hogy élték meg, igen hogy ezt sokszor azt gondoljuk, hogy most valami jó mutattam, én legalábbis van ilyen élettapasztalatom.
És nem úgy sül el?
Hát mondjuk 15 év múlva már egész más történetet hallok vissza a gyerekeimtől, tehát azért az eléggé kiózanító tud lenni, amikor szembesülök azzal, hogy hát az jó, akkor az ott egy bukós jelenet volt, de akkor ezt most nem könyveljük pozitív oldalra, de ne, azért nem olyan rossz, csak hát ez nem pozitív. Tehát, hogy
aztán lehet, hogy még 10 év.
Igen. Szóval ja, ezek azért lehet egy kicsit változgatnak, és pont ez jutott eszembe, hogy egyébként mit gondoltok arról, hogy most itt éppen az emberi túlfogyasztás, meg van ez a globális világ itt körülöttünk, ugye, ami éppen nagyon hevesen zajlik, hogy úgy mondjam, a nemzetközi helyzet fokozódik, ugye?
A klasszikus szerint.
Hogy mennyibe segít ez a nomád abban például, hogy a gyerekek azt megértsék, vagy hogy mondjuk lehet olyan, hogy most ez erre most nem jut. Vagy éppen, hogy nem lehet kapni. Vagy hogy, mert hogy nincs. Hiszen most újra ilyen dolgok jönnek be az életünkbe.
Érdekes.
És akkor ez nagyon gyorsan, mert úgy látom,
érdekes, hogy
csak
erre
pár perc van.
Erre a szempontra nem is gondoltunk, de valójában mi az üzenete egy ilyen 4 napnak? Mondjuk a
mert gyerek, a hétköznapokban.
Nem kell sok minden. Ez az üzenet. Nem kell sok minden. Ha itt jó szándékú emberek összegyűlnek egy sátrat föl, tehát van egy fedett hely, ahol ellehetünk, van némi élelem, vizet tudunk magunkhoz venni, akkor tulajdonképpen már csak azon múlik, hogy tehát az, hogy jól legyünk, az nem ezeken az anyagi javakon fog eldőlni. Mert nagyon kevés is elég ahhoz, hogy jól legyünk, hogy azt mondjuk, hogy hú, de jó volt ez a 4 nap.
Szóval azt gondolod, hogy haza lehet vinni a hétköznapokba, a családi szintre valamit ebből, hogy akár azért, mert nincs, vagy mert takarékoskodni kell, vagy éppen azért, mert hát akkor most ne fogyasszunk ennyit, mert minek pazarlunk tulajdonképpen, ha mi túlfogyasztunk, a túlfogyasztás az szerintem egy ilyen nagyon szofisztikált valami, hogy nagyon szépen megmondjuk. Közben ez azt jelenti, hogy pazarlunk.
Valójában, igen.
Tehát, hogy Fölöslegesen valamiket elpazarlunk, föléljük a jövőnket, vagy a gyerekeink jövőjét, tehát ez azért sokkal melbest a sajtóban tud szólni, hogyha erről van szó, tehát hogy akkor fogalmazzuk ezt inkább így, és akkor a gyerekeknek azért ebből lehet valamilyen szinten egy üzenetet összehozni, hogy akkor most azért történik ez meg, mert szeretnénk, hogyha nektek maradna. Hiszen majd nektek kell megoldani ezt a nagy gombócot, ami olyan rosszabb, mint a, ugye ez a gordiuszi csomó. Vagy ki tudja? Hát nem tudjuk, mert nem látunk a jövőbe. Azt viszont látom, hogy nagyon kevés időnk van. Másfél perc, mert Domunkos itt ügyesen kitette a monitorra. És akkor, hogy meddig látunk el? Ugye egyre kevesebb, nem azért, mert öregszünk, és egyre nagyobb dioptria kell, hanem azért, mert a helyzetünk az olyan, hogy nem tudjuk előre tervezni a dolgokat. Mondjuk az volt a terv, hogy két hét múlva jövünk ide Zöldi Palival, és majd akkor értékeste lesz. Ez úgy néz ki, hogy ez talán valamilyen szinten módosul. Értékeste lesz, csak hogy kivel, az úgy nem tudom. Valószínű nem Zöldi Palival. De a téma az ugyanaz lesz egyébként, amiről úgy gondolom, hogy érdemes lenne beszélni, mert két hét múlva lesz a világ őslakos népeinek a nemzetközi napja, és ez indította el nálam a hangját, hogy erről nagyon jól lehetne értekezni, méghozzá ahhoz fűzném én ezt hozzá, ami a számomra, azt kell, hogy mondjam, a férfi sátornak a legfontosabb alapértéke. És ez egy ilyen mottószerűen megfogalmazott dolog, ami nagyon sokáig szerepelt a mindenféle. Ha megkérdezték, hogy a férfi sátor az mi, akkor azt tudtuk erre mondani, hogy a férfi sátor az a hely, ahol
szót értünk.
Szót értünk. Na most én erről gondoltam, hogy beszélgetnénk, úgyhogy két hét múlva várom a kedves hallgatókat, a férfi sátor műsorát hallották, Fekete Vilmos vagyok, és búcsúzom önöktől. Velünk volt Dervar is Gábor.
Áldott szép hetet mindenkinek. Jó eseket.
Szebényi Szabolcs.
Isten áldja a kedves hallgatókat.
Mária Rádió.